Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldjátok az Urat, mindenő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, mindenő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Magasztaljuk testvéreim, Urunkat, 89. Zsoltárunk első verszakát. Helyünket elfoglalva 164. énekünket énekeljük mindegyik versszakával.
Thank you. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt olvashatjuk Pál apostolnak Filemonhoz írott levelében.
Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Akriposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban levő gyülekezetnek. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusban vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám néked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál. Most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én férjemért, akit fogságba szültem, Onészmioszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem a rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt is úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én Pál saját kezemmel írom ezt. Megadom neked. Azt nem akartam mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit írok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Efrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk Archiartos, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, már most megállunk a te igéd előtt, és megvalljuk neked, hogy mi különböző féleképpen méregetjük egymást. A társadalmunkban elfoglalt rangja, szerepe szerint tiszteletet adunk egyeseknek, másoktól pedig elvárjuk, hogy ők tiszteljenek bennünket. Gyakorta a pénzügyi hátterét vizsgáljuk egy emberi életnek. No, nem a bankszámláját ezt tudjuk, hanem hogy milyen autóval érkezik, hogy milyen ruhában jön egy-egy Isten tiszteletre. E szerint is rangsorolunk ebben az életben. Megesik az is, Urunk, hogy azt gondoljuk, hogy a másiknál többet tudunk, hogy többet tanultunk, hogy sokkal több van a fejünkben. Megint máskor pedig elvárásunk alapja az érzelmi viszonyulás a másikhoz. Mennyire empatikus, elfogadható, vagy elfogadó a másik. És lehet, hogyha napjaink száma már kevés, akkor a bölcsességet keressük a másik ember életében, gyakran fiataloknak a szívében is. mindennapi kérdése ez, Urunk. Hová pozícionáljuk magunkat? Hol helyezzük el a mi életünket? Szeretnénk most előtted megállni, és szeretnénk a legfontosabbhoz hozzád mérni mindennapjainkat, cselekedeteinket, hitünket, mindazt, akik vagyunk. Mert látjuk, hogy néha eltávolodunk tőled, a középponttól, a centrális tértől, és megérkezünk valahová a határokhoz. És megvalljuk, Urunk, hogy gyakran már te szégyeled magadat miattunk, nem pedig mi magunkat, mert nem érezzük a mi gondolatainknak vagy tetteinknek súlyát. Bocsáss meg, kérünk. Add, hogy mi magunk, megállva előtted, megismerjük és meglássuk a te akaratodat, szándékodat, hogy kisebbé tettél bennünket a mennyei régiónál, kisebbé tettél bennünket az angyaloknál, de felemeltél bennünket a pokolból, a kínból és a teremtett világnak többi részéből, mert fontosak vagyunk neked. Életünkben annyi minden elromlik a mi kezeinken, annyi minden tönkretettünk már, akár csak a teremtett világban, vagy családi kapcsolatainkban. Most a te kezedbe helyezzük az életünket, és hiszük, hogy a legjobb helyen van, a megváltó kézben van, a szelíd formálni tudó kézben van. Kérünk szent lelkedért, így formáljon most bennünket a mi Isten tiszteletünkön. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 463. dicséretünket énekeljük első versszakával.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja hát, szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő szent lelkét segítségül hívva szolgálni kívánok közöttetek, írva található Pál apostolnak Filemonhoz írott levelében. Válogatott verseket olvasok. Kérlek pedig téged, az én fiamért, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgád, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Szentírás egyik legrövidebb része van most Isten tiszteletünkön szemeink előtt, vagy került a kezünkbe, hallottuk egészen biztosan. De nem csak rövid Pál apostolnak néhány gondolata az Isten igéje, hanem nagyon személyes is. Mondhatnám, hogy szívtől szívig ér. Az egyik embertől a másik emberig. Most nincsenek benne nagyon erős és nagyon fontos teológiai alapvetések, hanem egészen egyszerűen két emberről, két közösségről, két csoportról való megemlékezés és a köztük való párbeszéd jelenik meg. Pál apostol a levél írása szerint fogságban van. Vélhetően Rómában. Hallottuk az ő fogolytársait is, akik ott szolgálnak neki, és hallunk egy másik családról, a másik család pedig Kolosséban lakik, Filemon és az ő szeretteiről beszélünk. Kettejüket pedig emberi mértékkel mérve egy valaki köti össze, egy Onézimosz nevű rabszolga, aki korábban Filemon szolgálatában állt, Filemonnak a rabszolgája volt, most pedig azt olvassuk, hogy szökésben találkozik Pállal, megismerkedik vele, és a fogolyban született új emberként, testvérként említi az apostol. Nehéz az ilyen típusú kulturálisan és társadalmi berendezkedés tekintetében egészen idegen történeteket a magunk számára közel hozni. Két hibába eshetünk. Az egyik hiba az, hogy egészen pontosan megpróbáljuk a társadalmi római viszonyokat ecsetelni, és abban maradunk, nem tudunk belőle kilépni. Egyfajta kortörténeti magyarázatot adunk mindarra, amit Isten igéjéként olvastunk. Vagy pedig azt mondjuk, hogy olyan történet ez, amivel semmilyen azonosulási formánk nincsen. Hadd mondjam most így, talán nem bántóan, olyan szép, romantikus pillanatának gondoljuk a Szentírásnak ezt, hogy egy szökött rabszolga és Pál apostol találkozik, ebből biztosan lehetne egy jó filmet készíteni. Olyan lányregényt. De nem erről van szó. Ami szükséges, azt meg kell értenünk a múltjából ennek a történetnek, és ami pedig számunkra elégséges lehet, hogy ennek a tanúságait levonjuk. A tegnapi napon a hiteles szolgálatról és a hiteles életről hallhattunk egy bizonyságtételt egyházmegyei presbiteri, gondnoki és gyülekezeti munkatársi közösségben Fóton. Pitott Béla nagytiszteletű úr egy gondolat fűzérében kiszólást engedett, és azt kérdezte a hallgatóságtól, hogy tudjuk-e, hogy honnan eredeztethető még a magyar polgári életben a nem egészen közel múltban is gyakorolt kalap emelésnek a pillanata. Látom én is, amikor még idősebb testvérek az utcán, amikor találkozunk, akkor mindig megemelik a kalapjukat. Aztán lassan kikopja ez a hétköznapi világból. A kalapemelés a római korba visz bennünket vissza. Azt mondják a történelemnek az ismerői, hogy a szolgák és a szabadok között két különbségtétel volt. Az egyik különbségtétel az volt, hogyha az utcán be volt fedve a fejük, mondjuk nőknek, akkor meg kellett emelni a kendőjüket vagy egyebet, hogy van-e hajuk, vagy éppen kopaszra vannak nyírva. Jelezve a kettejük közötti kapcsolatot, a patricius, a polgár és a szolga közötti kapcsolatot. Ha valakinek kopasz volt a fejbőre, akkor ezzel jelét adta, hogy annak a társadalomnak a rabszolgája. Ennél már csak egy komolyabb és kellemetlenebb eset történhetett, hogyha ez a rabszolga szeretett volna kitérni abból a rendszerből, kilépni a mindennapoknak a világából, és szeretett volna valami fajta szabadságot. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az nem a mai értelembe vett szabadság volt, ilyen az ókori társadalomban a szabad embereknek sem volt. De ha szeretett volna valami fajta szabadságot, akkor elmenekült a rabszolgatartójától. Fejvadászok keresték a szökött rabszolgákat. És ha felkutatták és megtalálták őket, visszavezették a gazdához, és a minimum az volt, hogyha a gazda éppen nem tépette szét a többiek szeme láttára, hogy okuljanak a példából, az, hogy a homlokára egy F betűt billogoztak be, forró vassal, izzóvassal. Fugitivus, azaz szökevény. Azaz, hogyha megemelt a szolga, így mondom most, a fejfedőjét, és látszódott rajta, hogy nincs haja, és ott csúfította az F betű a homlokát, az azt jelentette, hogy az élete végleg megbélyegzett. Nem lehet őt felszabadítani. Nem tud kilépni abból a rendszerből, amiben belekerült. Társadalmilag elérte a ranglétra alját, ahonnan nincsen kiút. Erről a helyzetről szól ez a levél. Íme Filemonnak az egykori hasznos Onésimosz nevű szolgája szökevényé lesz, és szökevénységében megérkezik Pálhoz, ahol pedig újjászületik. Gondoljátok el ezt az abszurd helyzetet. Egyrészt egészen világosan tudja, hogy az életben neki az önállósághoz már semmi esélye. Az egész élete üldözött lesz. Mindenkitől rettegni fog. Mert ha elkapják őt, akkor menthetetlen. Vagy valódi halált kap, vagy pedig egészen egyszerűen, most lélekben mondom, oda köti magát az ő rabszolgatartójához. Nincs esélye az élethez. A szökött rabszolga sors ezt jelentette, nincs esélyed az élethez. Másodszoron pedig éppen egy börtönben új életet kap Jézus Krisztustól. A társadalmi berendezkedés azt mondta, hogy nincs tovább. A Krisztusban elnyert szabadság pedig azt mondja, most van meg mindened. Most kaptál meg mindent. Most jelenik meg az, hogy Krisztusban nincsen szolga és szabad. Most jelenik meg az, amit majd éneklünk, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Nehéz helyzet. Szabad és fogoly. Pál apostol fogoly és szabad. És közben pedig ott van egy harmadik szereplő, Filemon, akiről azt halljuk ebben a történetben, hogy a kolossé gyülekezetének a tagja. Így mondom most, rendszeresen templomba járó ember. Most mondjátok meg, hogy mit csináljon ez a három. Mit csináljon Pál, mit csináljon Onésimosz, és mit csináljon Filemon? Erről szól ez a levél. Hogyan lehet ezt a belső csatát, belső vívódást Isten előtt tisztán, világosan elmondani és megélni? Az első, amit látok ebből a történetből, hadd lépjek oda a Pálhoz, hogy ő maga sokat beszél a szolgálatról. Az Új Szövetségnek az egyik legszebb himnusza, amely Jézus Krisztusról íródik, és Pál apostol pedig közkincsé teszi, ez a Filippiekhez írott levélben van. Azt olvassuk ebben a levélben, hogy Jézus Krisztus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. Szolgai formát vett fel. És elmondja az apostol szívünknek az egyik legszebb hitvallását. Azonban ennek a gyönyörű himnusznak van egy bevezetése, amely arról szól, ahogyan Pál gondolja elvszerűen azt, hogy hogyan viszonyulunk mi egymáshoz. Hogyan viszonyuljon egyik keresztény a másik keresztényhez. És így olvassuk a Szentírásban. Ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesen örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Itt az elvi alapvetés. A másikat magatoknál különbnek tartsátok. Ez a testvéri magatartás. És mit mond itt az apostol, amikor odafordul az ismeretlen ismerőséhez, Filemonhoz? Fogad vissza őt, aki mintha az én szívem volna. Vagy fogad vissza őt, mintha engem fogadnál vissza. Életünknek az egyik legnagyobb kérdése, így hallottuk tegnap, és így mondom ma is, a hitelességnek a kérdése. Pontosan erről van szó, hogy Pál nem csak egy elvi alapvetést tesz arról, hogy hogyan kell a keresztényeknek a dolgaikat a maguk helyén megélni, hogy egymást magatoknál különbnek tartsátok, hanem azt mondja, hogy ezt tesszük a gyakorlatban. Ezt teszem egy szökött rabszolgával, aki testvérem a Krisztusban. Hiteles ember az az ember, aki azt mondja, amit tesz, és azt tesz, amit mond. Íme a Szentírásban az elv és a gyakorlat, a gyönyörű himnuszt megelőző etikus tanítás, másokat magatoknál különnek tartsátok, és íme itt a gyakorlat, hogy levelet ír Kolosséba, fogadd őt, a szökött rabszolgát, a lehetetlen helyzetben lévőt, a kiúttalant, a mélyben lévőt, akit lehet, hogy megbillogozna a világ, akinek nem lenne esélye a mindennapokhoz, úgy, mintha engem fogadnál. Ő az én fiam, ő az én szívem. Testvérek, ez nem időskori szentimentalizmus, van ilyen, találkozom vele, időskori szentimentalizmussal. Itt Pál egészen konkrétan fogságban van. Számtalan lelki teher nyomja az ő vállát. S mégis tud Filemon dolgairól, észben tartja a szolgálatát, időt szán dicséretére. Hát, így tekint a másik emberre. Nem az autóját nézi, nem a társadalmi ranglétrán elfoglalt szerepét, nem az intellektuálisra kíváncsi, nem a bölcsességet szeretné számon kérni. Tekints úgy a másik emberre, mint az én szívemre, szeretett testvérre. Az első kérdés, gyakorlati kérdés, hogy tudunk-e így tekinteni a mellettünk ülőre? Tudunk-e úgy tekinteni rá, hogy Krisztus érte is az életét adta? Hogy őt is megváltotta? Hogy összeköt bennünket Jézus Krisztusnak kiontott vére? Tudjátok, olyan szép, egyik alkalommal nem olyan rég egy ifjú lányt kérdeztem meg, hogy mivel telt el neki az őszi szünetet követő időszakot, kétszer voltak hosszabb hétvégék, és azt mondta, hogy meglátogattuk a családot, a nagy családot. És azt is elmondta, hogy átlépték a határt, találkoztak, és mondom, és mit csináltatok? És először azt mondta, hogy semmit, ott nem lehet semmit csinálni. De utána azt mondta, hogy találkoztam azokkal, akik a családomnak a tagjai. Akikkel lehet, hogy régóta nem történt semmi személyes kapcsolat, de megismertek engem. Lehet, hogy azt mondta mindenki, hogy amikor találkoztunk, lehet, hogy ilyen kicsi voltál. De szerettek. De odaültettek az asztalukhoz. Előhozták a fehér terítőt. Ünnepi díszbe öltöztették a lakást. Átadták a szobájukat, lakhattunk benne, ott aludhattunk. Olyan volt, mintha a miénk lenne, úgy tekintettek ránk. És milyen szomorú vagyok akkor, amikor arról hallok, hogy vérszerinti testvérek, akiket tényleg ugyanaz az anya szült, nem beszélnek egymással. Harcolnak, küzdenek, és a saját vérükre nem tudnak úgy tekinteni, mint testvérre. Az igazság Isten igéjében olvasható, hogy mi tesz szerint bizony gyanakók vagyunk. Éppen a Tituszhoz írott levélben olvassuk, hogyha valaki a Bibliáját majd otthon kinyitja, a másik oldalon olvasható az utolsó sorokban, hogy az ember az esztelenségében egymást gyűlölő és egymástól gyűlöltetett. Erre mondja az apostol egy másik levélben, praktikusan, gyakorlatilag, hogy ne hittegyétek se a saját testvéretekkel, se pedig avval, aki Krisztusban testvéretek, mert az Úr érte is meghalt. Nézd őt így, tekints rá, legyen így az ő testvéred. A másik, amit olvasunk ebből a levélből, ebből a gyakorlati személyes levélből, egy mondatban így foglalható össze: a keresztények Krisztusért megbocsátanak egymásnak. Mert valahogyan el kell rendezni a viszonyt. Nem azt mondja az apostol Filemonnak, hogy Filemon, dugd a fejedet a homokba. Nem azt mondja, hogy tekints rá úgy, mintha semmi se történt volna. Itt az egyik legsúlyosabb eset történt meg. Ott hagyott. Megszegte a törvényt. Szökevénnyé lett. Ezt a kérdést nem lehet úgy tekinteni, mintha meg se történt volna. Nem véletlen, hogy a rómaiak kínosan ügyeltek a rabszolgák megbüntetésére, mert élt bennük a sok-sok rabszolga lázadásnak az emléke. És tudták, hogy a lázadás könnyelműen vétele más rabszolgákat is hasonló tetre buzdíthat. Éppen ezért az elvárás Filemontól az, hogy amikor megérkezik hozzá, akkor súlyos büntetésben részesítse volt szolgáját. Bélyegezze meg. Mert ha nem, akkor a közösségből is kivetik őket. Azt hiszem, testvérek, mi nem igazán értjük ezt ebben a társadalomban, hogy milyen büntetés van ebben, hogyha nem lehetek egy közösségnek a tagja. A mai mindennapoknak a viszonya inkább arról szól, hogy valahogyan én egyedül tudok boldogulni. De azt hiszem, hogy valahogy az újkor határáig a közösséghez való tartozás az mindenféleképpen meghatározta egy embernek a létét. Hadd mondjak egy másik bibliai példát. Ismerjük a Szentírásból a farizeusoknak a csoportját. De ha megkérdezném tőletek, hogy kik is azok a farizeusok, akkor lehet, hogy odáig jutnánk el, hogy ők képmutatók voltak. Ha tovább megyek, megkérdezném, hogy miért voltak képmutatók, akkor lehet, hogy elbizonytalanodnánk. A helyzet az, hogy a farizeusok neve ezt jelenti, hogy elkülönülni. Elkülönülni. Hogy nem vállalni közösséget azokkal, akik nem úgy értik a Szentírást, mint mi. Nagyon komolyan vették a farizeusok a Szentírásnak a tanulmányozását. De nem akartak senki mással egységben lenni. Ezt jelenti a farizeus szó. Volt egy belső szabályuk is, hogyha valaki a Szentírásnak a mértéke ellen tesz farizeusként, annak ki kellett állnia a közösség elé, és önmaga ellen tanúságot kellett tenni. Igen ám, de ennek az lett a következménye, hogy kilökték maguk közül. És ez nem azt jelentette, hogy máshol az életben boldogulhatott, hanem ez azt jelentette, hogy onnantól kezdve nem volt se megélhetése, se nem volt politikai befolyása, nem volt a szavainak súlya, egészen egyszerűen úgy kezelték, mint a leprást. A 16. században nem azért mondom, hogy visszavezessük. A 16. században láthatjuk templomok előtt, hogy van szégyenkő. Tessék interneten kutakodni, van egy kő a templom bejárat előtt, szégyenkő. És mondjuk a házasságtörőket fölállították erre a szégyenkőre. És aki jött a templomba, az ránézhetett. Megvethette. És nem egyszer írják le a 16. századi feljegyzések, hogy az illető öngyilkos lett. A tekintetektől, testvérek. Mert egy közösség kivetette magából. Nem tartozol közénk. Visszatérek még a farizeusokhoz. Ön maga ellen tehát tanúságot kellett tenni, hogy megszegi a mózesi törvényeket. És itt jön a képmutatás, amire Jézus utal. Ez az, amit nem tettek meg. Inkább vállalták azt, hogy képmutató lesz az életük. Vállalták azt, hogy folytatják a mindennapjaikat a farizeusi közösségben, de nem akarták vállalni azt, hogy őket kilöki az a közösség, amelynek korábban tagjaik voltak. Innen van az, hogy képmutató farizeusok. Hogy a saját szabaikat nem vették komolyan. A saját döntésüket nem vették komolyan. Vegyük komolyan önmagunkat, oly sokszor halljuk a társadalomban. Hát ebbe a cipőbe került volna bele egy másik társadalmi összefüggésben Filemon, hogy az ő előkelő társai fogják kivetni maguk közül. Kedves testvérek, Pál azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak. Nem úgy, ahogyan mi mondjuk, hogy megbocsátunk, de nem felejtünk. Egy új lapot adni a másik embernek. Nem falakat építeni, nem árkokat ásni. Mert ő, mondja Pál Filemonnak, az Úrban szeretett testvéred. Az a közösségi életünknek a másik nagy tanácsa, a gyülekezet életre vonatkozó nagy tanácsa az igének az, hogy valóban legyen bocsánat a szívünkben. Tudjunk megbocsátani, és tudjunk elengedni. Mert Isten irgalmas Isten. Mert Isten is el nem múló szeretettel szeretett titeket. És az utolsó egészen gyakorlati tanácsa az apostolnak az az, hogy a másik emberért hozz áldozatot. Hozz áldozatot. Nyilvánvalóan a legkönnyebb a szeretteinkért áldozatot hozni. És nem is olvassuk be nekik, hogy mi mindent teszünk azokért, akik a családunkban élnek, vagy mi mindent tettünk értük. De áldozatot hozni itt egy szökött rabszolgáért kell. Pál szavai többre utalnak, mint hogy szeretné megmenteni Filemon bosszújától Onézimoszt. Nem csak arról van szó, hogy legyen szerető testvére, hanem talán arra is utal az apostol, hogy Onézimos ne legyen többé rabszolga, hanem szabadon szolgáljon téged. Add meg neki azt a szabadságot, amelyet Krisztusban kapott. Hadd mondjam, hogy az abszurditásig megy az apostol. A szökevénységnek a teljes ellentételeig, a meghökkentésig. Nem csak addig, hogy engedd el a haragodat, a bosszúdat, hanem legyen szabad. És ez egészen biztos, hogy itt Filemonnak anyagi veszteséggel is jár. De a másikat magunknál különbnek tartsátok. Kedves testvérek, ez teljesen elképzelhetetlen volt egy római ember számára. felfoghatatlan. Azonban Filemon találkozott már ezzel a kegyelemmel Jézus Krisztus keresztjében. Ismerte az irgalomban gazdag Istent, aki a lelki halálban lévő bűnösöket nem a megérdemelt ítélettel sújtotta, hanem életre keltette azokat, akik halottak voltak fia élete árán. S Pál jól ismerte ezt az Istent. Mert hogy ő is tudja, hogy milyen az öldöklésnek a lelkülete, ez volt az alaplelkülete. Így találkozunk tulajdonképpen Pállal az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy benne megvolt a vérszomja. Benne megvolt a bosszú a Krisztus tanítványaiért. Ő az öldökléstől lihegve pusztította Isten egyházát. Ez a jellemzője Lukács leírása szerint. Ám érthetetlen módon Krisztus őt nem elpusztította, hanem bűnbocsánatot, békességet és örök életet adott neki. Sokszor azt hiszem, ez lehet ez a pont a mindennapok világában, amivel saját környezetünk figyelmét is felhívjuk arra, hogy bennünk Krisztus élhet. Hogy nem zsigeri válaszokat adunk egy-egy tetre, hanem valósággá válik az, amit Krisztus tett értünk, hogy éljünk. Egykor, az első századokban a Krisztus hívőkről egy pogány százados ezt jegyezte fel. Ők szeretik egymást. Ez volt az egyik ige hirdetésük. A társadalmi ige hirdetésük, hogy szeretik egymást, hogy szeretik az özvegyet, szeretik az árvát, szeretik a nincstelent, szeretik a rabszolgát, szeretik a Krisztusban örök életet nyert testvért. Adná az Isten, hogy a mi életünkben is lennének ilyen gyakorlati jelei, ami Krisztusba vetett hitünknek, hogy meglássa ez a világ, hogy bennünk és bennük is más lélek munkálkodik, és más lélek munkálkodhat. Jézus Krisztusnak a lelke. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, 467. dicséretünket énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, a Te szenvedélyességed és a Te szereteted üd bennünket szíven, amikor olvassuk a Filemonhoz írott levelet. Köszönjük, hogy nem pusztán a társadalmi múlt egy szelete, egy tőlünk idegen berendezkedés és társadalmi forma az, amiről hallottunk, hanem a mai nap is egészen konkrétan érthető, használható és megérthető evangélium. Hogy hiteles életünk azt jelenti, összhangban van a másik emberről alkotott véleményünk és cselekedetünk. És nem a kárhoztatást keressük a mindennapok világában, hanem testvérként a másikat magunknál különnek tartjuk. Köszönjük neked azt is, hogy egy közösségnek, a testvéri kapcsolatoknak a gyógyítása az mindig a bűnbocsánaton is múlik, a megbocsátáson is múlik. Engedd, hogy ezt gyakoroljuk a mindennapi életben. Add, hogy ne gyűlölői legyünk akár saját testvérünknek, apánknak vagy anyánknak, hanem add, hogy lássuk őket úgy, mint akikért Jézus Krisztus az életét adta. És kérjünk, Urunk, hogy ne csak azokért hozhassunk áldozatokat, akiket szerettünk, mert gyakran így gondoljuk az áldozatnak az értelmét, hanem Krisztus áldozatát elfogadva munkáljuk ennek a világnak előre mozdulását, akár gyülekezetünknek jövőjét is. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, könyörgünk, Urunk, az emlékezőkért, imádkozunk a kórházi ágyon fekvőkért, kérünk idős testvéreinkért. Urunk, elédbe hozzuk a következő hetünket is, nem csak a munkás és szorgalmas napokat, hanem eléd hozzuk, Urunk Istenünk, az evangelizációt Csobánkán. Kérünk, könyörgünk, hogy lelked szűjön újjá testvéreket. Add, hogy legyen vágyunk igét hallgatására. Add, hogy mi magunk is úgy tervezzük a jövő hetünket, hogy legyen benne helye egy-egy Isten tiszteleti alkalomnak. Mert nem másoknak szervezzük ezt, hanem magunknak és környezetünknek. Küldd szent lelkedet, kérünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghalod csendes imádságunkat is. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szép rendje a mi közösségünknek, bár tudom, hogy sokan talán nem tartják annyira fontosnak, én egészen biztosan igen fontosnak tartom, hogy gyülekezetünk életéről és gazdálkodásáról is legalább évente néhány alkalommal szót halljunk. Dr. Nagy István Péter pénztáros testvérünket kérem, hogy a 3/4 éves működésünkről tartsa meg rövid összefoglalóját.
Kedves testvérek! Istennek hála, gyülekezeti életünk programokban oly gazdag, valamint az istentiszteletek keretében végzett különböző szolgálatok sokasága oly bőséges, hogy a gazdálkodásunk helyzetéről az év során még nem tudtuk gyülekezetünk tagjait tájékoztatni. Miután a mai nappal az év 90%-a eltelt, szükségszerű, hogy ezt a területet is áttekintsük. Számok nélkül gazdálkodásról nem lehet beszélni, így elkerülhetetlen, hogy a főbb tervszámokat és azok időarányos teljesítettségének mértékét számszerűen felsoroljam. Nézzük a bevételi oldalt. Egyház fenntartói járulékra terv szerint 3.700.000 forintot terveztünk, a mai napig 2.640.500 forint érkezett be, 71%. Persejpénz terv szerint 4.278.000 forint, pillanatnyilag 3.883.030 forint érkezett be, 91%. Adományok terv szerint 4.485.000 forint, eddig beérkezett 5.736.798, 128%. Egyéb bevételek 5.415.000, eddig beérkezett 5.105.025 forint, 94%. Átvett pénzeszközök terv szerint 850.000 forint, eddig beérkezett 580.000 forint, 68%. A saját bevétel tervezett mértéke 17.878.000 forint volt, és eddig beérkezett 17.365.353 forint, azaz 97%. Az átvett pénzeszközökkel együtt a tervszám 18.728.000 forint, ebből ugye beérkezett 17.945.353 forint, azaz 96%. Nézzük, hogy a számok mögött mit kell értenünk. Az egyház fenntartói járulékok befizetése majdnem 20%-os elmaradásban van időarányosan. Aki az év utolsó időszakára tervezi a hozzájárulás befizetését, az az év végéig megteheti. Tájékoztató jelleggel a közeljövőben ki fogjuk függeszteni a karzati feljáró ajtajára az eddigi befizetők névsorát, hogy ott mindenki ellenőrizheti, hogy ő ezt megtette már, vagy még nem. A persejpénzek esetében látszik, hogy akik gyülekezeti közösségben keresik Isten kegyelmét, azok anyagi forrásaikból is rendszeresen hozzájárulnak a gyülekezet anyagi szükségleteinek biztosításához. A 91%-os szint időarányos. Az adományok főösszegsor 128%-os mutatószáma önmagában is kellemes. Ezen belül az egyéb céladományok, melyek között a táborok támogatását, a klenódiumok felújítására meghirdetett adakozást, a csobánkai építkezéshez való gyülekezeti hozzájárulást értjük, 291%-os, és a borítékos adakozás 405%-os mutatószámai azt jelentik, hogy hála Istennek néhányan nagyon komolyan veszik, hogy amit az Úr kegyelméből birtokolnak, abból köszönetül fordítsanak a gyülekezet az egyház szükségleteinek finanszírozására. Az egyéb bevételek kategória, melynek elemei az ingatlan bevételek, itt elsősorban temetőre kell gondolni, valamint a társegyház községi hozzájárulás, időarányosan teljesítettek. A gyülekezet saját összes bevétele a tervezett mérték 97%-át érte el a mérési napig, azaz máig, elsősorban az adományok kategóriának köszönhetően. Az átvett pénzeszközök kategóriában az önkormányzati és az alapítványi támogatásokat vesszük számba. Ezek eddig befolyt mértéke 68%. Így az gyülekezet tervezett összes bevételének 96%-a folyt be a mai napig. Tekintsük át a kiadási oldalt is. Személyi kiadások tervezett mértéke 6.757.000 forint, ez ideig kiadtunk 5.417.200 forintot, ez 80%. Gyülekezeti élet költségeire terveztünk 3.730.000 forintot, eddig elköltöttünk 3.189.271 forintot, 86%. Igazgatási kiadásokra az éves terv 400.000 forint, ez ideig 311.565 forintot költöttünk, 78%. Ingatlan fenntartásra terv szerint 4.240.000 forintot terveztünk, eddig kiadtunk 3.121.514 forintot, 73%. Ingatlan felújításra terveztünk 1.860.000 forintot, a mai napig mindösszesen 454.152 forintot, azaz 24%-nyit költöttünk. közalapi hozzájárulás, melyet ugye az egyházmegye felé kell fizetnünk a persejpénzek, az Isten dicsőségére befizetett összegek után 7,5%-os mértékben. Tehát a közegyházak tervezett befizetés 650.230 forint, ez 650.228 forintot, azaz mind a 100%-ot befizettük. Egyéb kiadások 1.090.770 forint tervvel szembe 906.380 forintot költöttünk, 83%. Így a saját és összes kiadásunk is terv szerint 18.728.000 forint, az eddigi tényleges kiadásunk 14.050.310 forint, azaz 75%. A kiadási oldalon a személy kiadások 80%-on állnak. Ez alapvetően elszámolás technikai okok miatt van így, ugyanis a munkadíjak, juttatások, azok közszerhelyi mindig utólagosan a tárgyhót követő hónapba kerülnek elszámolásra, tehát nyilvánvaló ebbe egy hónappal, hogy úgy mondjam, időben le vagyunk maradva. De ez így normális. A gyülekezeti élet kiadásai összességében 86%-os értéket mutatnak, azaz közel időarányosak, de ezen belül széles skálán mozognak 0 és 270% között. Ennek az az oka, hogy kiadványok támogatására, missziói alkalmakra, énekkar támogatásra az év során még nem költöttünk, de a gyermek, ifjúsági és konfirmációi kiadások jelentős vagy nagy mértékben meghaladták a tervezett értéket, mivel az ifjúság nevelésére és ezzel együtt a gyülekezet építésére fizikailag és anyagilag is egyre többet kívánunk fordítani. Ezek között kell megemlítenem például az idén először megszervezett konfirmandus csendes napokat, az, hogy a napközis tábor résztvevőinek köre kibővítésre került, ez nyilván mind jelentkezett a kiadásokban. Az igazgatási költségeket idén is sikerült a tervezett szint alatt tartani a 78%-os mutatószámmal. Az ingatlan fenntartási költségeket, melyek jobbára a közüzemi, takarítási, lakhatástámogatási tételeket foglalják magukban, ez ideig időarányos szint alatt tartottuk, értéke 73%, bár ez az érték az év hátralévő részében szükségszerűen módosulni fog. És hát pont a legmagasabb közüzemi költségeket az év utolsó egy-két hónapjába fizetjük. Az ingatlan felújítási és beruházási kiadások alacsony 24%-os mértékének oka, hogy a templomkertbe tervezett bibliai kert nem kerül kialakításra, ennek technikai okai vannak, illetve a csobánkai építkezés még nincs abban a stádiumban, hogy a gyülekezeti erőforrások igénybevételére sor kerülhetne már. Felújítási költséget csak a gyülekezeti ház udvarának díszburkolatjavítása, valamint egy beszakadás veszélyes aknatető szükséges cseréje igényelt. A közalapi hozzájárulást a folyó évben már rendeztük az egyházmegyével, így mutatószáma 100%. Az egyéb kiadások jelenleg még a tervezett mérték alatt vannak, 83%, de ez az évvégi segélyek kifizetésével biztosan eléri, esetleg kismértékben meg is haladja majd a tervezett szintet. Az összes kiadás mértéke 75%, azaz az időarányos mérték alatt van. Az elmondottakból az következik, hogy az év során gazdálkodásunk takarékos és körültekintő volt. Az év hátralévő részében is figyelnünk kell a kiadásainkra, mert a pillanatnyilag kedvező mutatókat néhány szükséges kiadás még egész biztosan rontani fogja. Reméljük, hogy a bevételi oldalon jelentkező, még időarányos szint alatt lévő kategóriában is javulnak majd a mutatók. És akkor év végén, illetve a jövő év elején összességében pozitív eredményű éves gazdálkodásról számolhatunk be. Sőt, azt reméljük, hogy Urunk áldásával még tartalékunk is nőni fog, hogy mire a csobánkai építkezésen a saját erőforrások felhasználására sor kerül, mindenre legyen elég fedezetünk. Köszönjük eddigi adományaikat, és reméljük, a lelkészek és a presbitérium által a gyülekezet elé tárt célokkal továbbra is egyetértve azokat lelkileg és anyagilag is támogatják. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja életüket, munkájukat.
Mi magunk is köszönjük dr. Nagy István Péter testvérünknek a szolgálatát és munkáját. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy egyetlen egy kérdésre hadd hívjam fel, nem fiskális szempontból a figyelmet, ez az egyház fenntartásnak a kérdése. Hadd mondjam így, ez meghatározza azt, hogy kik vagyunk, milyen identitásunk van, kihez szeretnénk tartozni. Az egyház fenntartás az ezt jelenti, gondunk van a saját közösségünkre, gyülekezetünkre. Így bátorítok mindenkit arra, hogy ezt lehetősége és mértéke szerint rendezze. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát, a szeretett vendégséget, az ajtó javítását, az emeleten a továbbképzést és minden egyebet is. A 2019. évi takarítói szolgálatba hívunk és várunk testvéreket, jelentkezni Kalmár Ilonánál vagy Tatai Ferencné testvérünknél lehet. Iratterjesztésünkben megérkezett a 2019. évi bibliaolvasó kalauz, fali naptár, képes Calvin kalendárium és sok egyéb szép karácsonykor adományozható kiadvány. Kérjük testvéreinket, hogy legyenek segítségünkre anyagi áldozatvállalásukkal, adományaikkal, a gyermek karácsonyi csomagok és az idősek karácsonyára készítendő csomagok megvásárlásához. Köszönjük szépen előre is. Hirdetem, hogy november 26-án lesz az első hatósági bejárás csobánkai építkezésünkkel kapcsolatban. Jövő héten 26-ától 30-áig este 6 órai kezdettel evangelizációs esték lesznek Csobánkán. Közöttünk szolgál Esztergáli Előd, Gábor, Csömöri, református lelkipásztor. Jöjjünk minél többen ezekre az alkalmakra is. Tudjuk, hogy adventben Csobánkán vagyunk, Böjtben pedig Pomázon. A héten egyéb alkalmat, a Kékkereszt alkalmat leszámítva, nem tartunk majd a pomázi gyülekezetünkben. Vasárnap 9 órától istentisztelet lesz Csobánkán úrvacsorai közösségben, alkalmunk előtt éneket tanulunk majd, megválasztott presbiter testvérünk tesz fogadalmat. Hasonlóképpen teszünk Pomázon 10:30-től kezdődő istentiszteletünkön, úrvacsorai közösségben vagyunk együtt advent első vasárnapján, alkalmunk előtt éneket tanulunk majd, megválasztott presbiter testvéreink, pótpresbiterjeink tesznek fogadalmat a gyülekezet előtt. 15:30-től jövő héten vasárnap kreatív gyermek délután lesz, 18 órától pedig presbiteri gyűlés. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A hirdetések végével záróénekünket énekeljük, 197. dicséretünket első versszakával.
Thank you.
Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!